2-3. Igen, köszönjük. Na, akkor most már van mibe kapaszkodnom. Tehát az utolsó pont az a Aruba a magyar felsőoktatásban. Erre egész biztosan nem fog maradni idő. Aki erről többet szeretne tudni, az majd a esti fogadáson, illetve hogyha még a kollégákkal találkoznak, akkor a Dunai Városi Egyetemnek a képviselőit mindenképpen kérdezzék meg, hogy hogy valósult meg ez az Aruba labor. Ezt természetesen majd ki is szeretnénk terjeszteni más intézményekre is. Na, az első pontunk, a legfontosabb, ez az Aruba OS 8 volt. Ez ugye a 6-os OS-t követi. A 7-es szám az kimarad, ugye elég sok fejlesztőnk keleti országokból származik. Ott az egy szerencsétlen szám, úgyhogy ezért rögtön a 8-as számra ugrottunk. Ez csak a számozásban látszik meg. Egyébként maga a rendszer egy új filozófia szerint került kialakításra, még néhány sarokpontot rögzítve. Az egyik az, hogy ahogy említettem, az elsődleges hozzáférési közeg ma már az irodákban, illetve a közösségi terekben a wifi. Már vannak olyan ügyfeleink, ahol 2000 munkahely van egy irodaházban, és egy darab kábel nincsen az asztaloknál. Tehát minden egyes készülék, még a notebookok is, de még az asztali PC-k is wifi hálózaton keresztül csatlakoznak már a vállalati hálózatra. Ehhez kellett nekünk szolgáltatnunk a korábbi rendszerrel egy megbízható rendszert, és annak a tapasztalatain dolgoztuk ki ezt az új Aruba architektúrát. Itt elsősorban egy architekturális változásról van szó, aminek az elsődleges célja, hogy egyszerűen lehessen üzemeltetni egy nagyon nagy és akár nagy bonyolultságú rendszert, valamint az a rendszer az olyan szinten tudja rendelkezésre állni, mint mondjuk a vezetékes hálózat. Hogyan értük el, és mi az, amit megvalósított az Aruba OS 8? Az legfontosabb talán, amit el tudok róla mondani, ilyenkor mindenki jön, hogy architektúrát váltunk, akkor majd biztos be kell jól megint vásárolni. Nem, ez nem úgynevezett forklift upgrade, hanem az összes meglévő hardware elemet, aki már Aruba hálózatot használ, azt fel lehet használni. Tehát amíg forgalomban vannak kontrollereink, illetve egyéb infrastruktúra eszközeink, azokat a 7000-es, 7200-as sorozatról beszélünk most, azokat fel lehet használni. Tehát ők képesek már ezzel az új OS-szel működni. Emellett a legfontosabb változás, hogy megjelent virtualizáció a Wi-Fi infrastruktúrában. Minden infrastruktúra elem immár elérhető valamilyen virtualizált környezetben. Tehát ezek most VMware-re gondolunk, Hyper-V-re vagy KVM-re, ami inkább még elterjedt az oktatásban. Itt eredetileg az amerikai dián 100%-os egyezőség volt. Én annyit javítottam, hogy a virtualizált környezetben ugyanazokat a funkciókat tudjuk használni, mint a hardveresben, viszont skálázódásban azért nem egyforma a dolog, amit egy Intel CPU, illetve amit a cél hardware teljesítményben tud szolgáltatni. Példát mondok rá, ugye az Aruba rendszernek az access oldali tűzfala része, amíg mondjuk a legnagyobb Aruba kontroller az 80 gigabit per másodperces tűzfallal rendelkezik, addig a legnagyobb virtuális gép az 8 gigabittel. Tehát itt van már egy nagyságrendbeli különbség. Egyébként nem az van, mint általában a legtöbb gyártónál, hogy ugyanazok a menüpontok megvannak, meg be is lehet állítani, csak éppen nem működik a funkció. Tehát minden funkció megvan, teljesítménybeli különbségek vannak. Az egész rendszer, ugye itt nem egy épületről, hanem immáron sok épületről, vagy esetleg óriási kampuszokról beszélünk, ahol több kontroller van. Az egész rendszernek az üzemeltetését, konfigurálását, monitorozását összevontuk egy eszközbe. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy használunk egy-egy kampuszon mondjuk 10-20-40, van ahol még ennél több kontrollert, és egyetlen egy pont van, ahova be kell jelentkezni, és minden egyes eszközt ott konfigurálunk. Ezt nagyon szépen megcsinálták, hogy a modernkor igényeinek megfelelően egy grafikus felületet, tehát egy webes hozzáféréssel lehet konfigurálni a rendszer, de természetesen azok, akik már megszokták a CLI alapú parancsoros konfigurációt, nekik is ez a funkció megmaradt, méghozzá ez is úgy, hogy központosítva. Tehát egy eszközre jelentkezünk be mindig, és arról az eszközről, vagy arról a konzolról fogjuk az egész hálózatunkat konfigurálni. Tehát itt most már nem egy-egy eszközről beszélünk, hanem akár egy hálózatról. Majd egy későbbi dián esetleg fölteszek egy kérdést, és akkor majd előkészítek itt egy ajándékot, addig lehet gondolkodni rajta, hogy hogyan nézhet ki ez a dolog mondjuk egy parancsorba, hogy hogyan konfigurálunk egy egész hálózatot. Immár a kontrollereknél is megjelent a Zero Touch Provisioning. Mi is volt ez eddig? Access pointokat, hogyha csatlakoztattuk a hálózatra, maguktól megtalálták az infrastruktúrát, és az infrastruktúra automatikusan beállította őket. Ez eddig az access pointokra volt igaz. Ma már vásárolunk egy új kontrollert, csatlakoztatjuk a hálózatra, és bejelentkeznek a erre az egy darab pontra, illetve egy darab készülékre, ami menedzseli az egész hálózatot, és onnan már töltik a konfigurációjukat, töltik akár az új szoftververziót, amire nekik szükségük van, hogy a hálózatba üzemeljenek, és onnan indulnak el a készülékek. Tehát lényegében annyiból áll mondjuk egy eszköznek a telepítése, ha készítünk hozzá egy konfigurációs templétet, hogy kiviszik a szűz készüléket szó szerint a helyszínre, ahol szükség lesz rá, csatlakoztatják a hálózatra, és jó, ott elindul. Tehát már nem szükséges a parancsorba belépni, nem szükséges soros kábel, egyedül csak az, hogy ő hozzáférjen a hálózaton keresztül ahhoz a központi rendszerhez, ami üzemelteti az egész hálózatunkat. Akkor üzemeltetésbe, használatba milyen előnyöket tud adni a rendszer? Az egyik az ökkenőmentes átállás. Gyakorlatilag az egész rendszer clustering technológiát használ, tehát ezeket a kontrollereket most már clusterekbe tudjuk szervezni, és ők egy nagy egységként működnek a hálózatunkba, amik az alájuk szervezett készülékeket kiszolgálják. Ezeknél az eszközöknél az átállás, amennyiben valamelyik hardware vagy valamelyik virtuális eszköz meghívásodik, az annyira gyors az új cluster funkcióval, hogy akár élő HD video streambe nem látjuk, hogy már infrastruktúrát cserélt a hálózat. Tehát egy darab képkocka nem fog kiesni a streamből, megy szépen tovább minden. Ezt már korábban is tudták az AP-k úgy, hogy ugye egyszerre több kontrollerhez csatlakoztak, erről majd lesz egy nagyon szép dia. Ma már ez úgy működik a kontrollerek között, hogy még szinkronizálják a felhasználóknak a hitelesítési állapotát is. Tehát minden egyes kontroller clusterban pontosan tudja, hogy ki hitelesített, milyen szabályok szerint kell neki működni, ezért amint neki át kell venni annak a felhasználónak a forgalom szabályzását, abban a pillanatban meg tudja tenni. És mivel az access pointok egyszerre több kontroller felé tartják fenn, hogy a layer 3 kapcsolatok vannak az access pointok és a kontrollerek között, ezt a kapcsolatot gyakorlatilag melegen tartják, egy pillanat alatt megy az átállás. Tehát talán egy vagy két paket, hogyha kieshet egy felhasználónak a szemszögéből, ugye itt a pici váltási késletetés miatt. Egy klaszteren belül nagyon jól el tudjuk osztani a felhasználókat, el tudjuk osztani az access pointokat, és el tudjuk osztani a switcheket. Ezt még a tavalyi előadásban említettem, hogy most már a switchek is tudnak vezetékes access pointként működni, és egy ponton tudom így az egész hálózatomat konfigurálni, tehát mondjuk, hogyha QoS szabályokat, vagy valamit ki szeretnék alakítani, hogy ugye grafikusan működik az Arubánál, illetve nagyon sok alkalmazást ő felismer már előre, ezt nem kell kitalálnom a vezetékes hálózatra, ezt ugyanúgy a kontrollereken keresztül vezetjük ugye a switchek forgalmát, következő dián meg fogom mutatni az ábrát, és egy helyről egy darab szabályrendszerem lesz, ami alapján tud működni az egész access hálózatom. Fejlesztettük az RF managementet, erről majd egy diát mutatok. Itt a lényeges különbség az, hogy nem dinamikusan alkalmazkodunk a környezethez, hanem készülünk a jövőre. A rendszer folyamatosan tanul, és pontosan tudja, hogy mi történhet a következő órában, vagy a következő percekben a hálózaton, mert ez történt múlt héten is, ez történt tegnap is. Tehát mindig van neki valamilyen tudásbázis, ami alapján ki tud indulni a jövő szempontjából. És egy érdekes funkcionalitás megjelent a több bérlős rendszer, ez a multi-tenant network, hogy az access pointjaink azok több infrastruktúrán tudnak egyszerre működni. Tehát lehet mondjuk, képzeljünk el egy kampuszt vagy egy irodaházat, ahol több bérlő van. Mindenkinek van saját infrastruktúrája, de egy darab access point van mondjuk a adott körzetben, és az access point több infrastruktúra hálózatát tudja hirdetni, és ezeket a hálózatokat, a megfelelő hálózati forgalmakat a megfelelő infrastruktúra felé irányítani. SSID-ból 16-ot tud egy access point kezelni, ugyanennyi hálózatot is lehet, tehát infrastruktúrát is lehet mögé tenni. Lesz majd külön egy dia, és azon megmutatom, hogy ez hogy néz ki ez az architektúra. Így nézett ki a múlt, ugye mindenkinek szerintem ismerősek, akik Arubát használnak, ezek a címszavak. Itt egy nagy változás volt az architektúrában, a master controllernek a szerepét átvette a Mobility Master nevű új elem részben. Ez egy virtualizált, illetve most már hardware is elérhető rendszer, ami tényleg csak arra szolgál, hogy üzemeltesse a hálózatot. Tehát amíg régen egy master controller képes volt arra, hogy access pointok forgalmát ő is irányítsa, illetve ő is mondjuk backup controllerként tudott működni a hálózatba, a Mobility Master már semmiféle forgalomirányítási funkciót nem lát el, ő tényleg csak a hálózati kontroll. Megváltozott egy picit az egyedülálló eszközöknek a működése. Standalone módban most már backup és aktív kontroller kialakítást nem lehet megtenni az Aruba OS 8-al. Mindenképpen szükségünk van a Mobility Master-re ahhoz, hogy redundanciát tudjunk elérni. És picit megváltoztak az elnevezések a kontrollereknél. Ez több helyen én nekem is zavaró volt, ezért tettem ide, hogy egyszer Mobility Controllernek hívjuk őket, másszor Managed Node-nak, harmadszor pedig Managed Device-nak, ezek az, és rövidítések is megjelennek, ugyanazokat az eszközöket takarják ezek a rövidítések, illetve a Branch Controller funkció is ugyanúgy Managed Device, mint a többi eszköz a konfigurációs hierarchiában, de ez az eszköz egy több dolgot ellát a Wi-Fi-n kívül. Ugye ezekben a, mivel tűzfal is van az eszközekben, hatalmas routing képesség van, a WAN oldali funkcionalitást is olyan szintre fejlesztettük ezeknél az eszközöknél, hogy gyakorlatilag egy eszköz egy kisebb épületet ki tud szolgálni routing, switching és wifi funkcióval. Tehát nem szükséges több dobozt telepíteni, minden egy készülékbe került bele. Na nézzük meg a topológiát. De a legfontosabb elem most a Mobility Master, ami ugye az orkesztrációt fogja a teljes hálózatunkba ellátni. Az alatt a hálózatban mondjuk egy épületbe csatlakoznak hozzá controller klaszterek, ugye ezek aktív-aktív klaszterek, és azok alá szervezzük be az access pointokat és a switcheket. Minden switch, minden access point és minden felhasználó rendelkezni fog egy darab úgynevezett anchor controllerrel és backup controllerrel, tehát minden egyes funkcióra megvan az aktív és a backup elem, amik között a váltás azonnal megtörténik. Említettem a branch-et, hogy működik a branch az Arubánál, ugye VPN funkcionalitás van az eszközeinkben, ugyanazt a CryptoEngine-t használja, amit egyébként a Wi-Fi forgalomnak a dekódolására, tehát AOS, TripleDash és így tovább IP-szek kapcsolatokat képesül létesíteni, és ahhoz tudnak távoli telephelyeknek a kontrollerei csatlakozni. Itt is hasonló teljesítményeket, IP-szek teljesítményeket érhetünk el, mint amit említettem, tehát a legkisebb eszközben 1,2 gigabit, és akkor onnantól megyünk fölfelé ilyen 10, 20, 40, tehát router legyen a talpán, ami ezt a teljesítményt tudja IP-szekbe számunkra biztosítani. Az ETP-t már említettem. Hogy néz ez ki a, mondjuk a konfigurációs felületen? Lesz egy akármelyik operenciás rendszerben az intézőhöz hasonló fa struktúrák, ugye lesz egy gyökérstruktúra, és az alatt majd kettő kötelező csoport vagy alkönyvtár fog megjelenni. Az egyik az MM, mint Mobility Master. Az alatt mindig lesz egy MyNode, ami az aktuális Mobility Masternek a konfigurációját tudja ellátni, de leginkább itt konfigurálunk, mert az eszközök ugye öröklik a beállításokat így a hierarchiában. És a másik oldalon, a végberendezéseknél, ugye ezek itt a kontrollerek, itt megjelenik egy MD, azaz Managed Device könyvtár, ami alá már tudunk különböző csoportokat létrehozni, és a csoportokba rendezni az eszközöket. Tehát ez úgy néz ki mondjuk a képernyő, hogy lesz egy gyökér, megyünk lefelé, akkor megnyílik az MM és az MD könyvtár, és az alatt pedig lejjebb tudunk menni a csoportokba, általában geográfiai alapon tudjuk felosztani, vagy szoktuk felosztani a hálózatainkat, és akkor ez alatt pedig meg fog jelenni egy eszköz. Na, hogy nézhet ki ez mondjuk CLI-ben? Valaki már gondolta erre. Szerintem sokat segítettem azzal, hogy úgy néz ki, mint egy intéző. Tehát ugyanúgy alkönyvtárak vannak, be kell ütni, hogy CD per MD, per Aruba Sunnyvale, és per az eszköznek az azonosítója, és azt az eszközt konfigurálom. Tehát minden egyes eszközt a Mobility Master-en fogok így konfigurálni, hogyha arra van szükségem, hogy egy egész csoportot, tehát mondjuk egy városban lévő összes wifi hálózaton akarok egy beállítást teljesen áthajtani az egész hálózaton, akkor a hálózati beállításokat itt fogom megtenni. Tehát a CD parancsot per MD per Aruba Sunnyvale, és itt fogom kiadni. És innentől kezdve, ami eszköz alatta van, az örökölni fogja ezeket a beállításokat, az eszköznek a konfigurációjában meg fognak jelenni ezek a konfigurációs parancsok. Na, ilyenkor jöhet a kérdés, hogy de mi történik akkor, hogyha elveszik a Mobility Master? Mert ugye egy darab control plane-en van a hálózaton, az eltűnik. Ez nem jelent problémát. Alapesetben, amikor megvan a Mobility Master, akkor ezekre az eszközökre ugyanúgy föl tudunk jelentkezni, viszont csak egy dolgot csinálhatunk, monitorozhatunk. Tehát semmiféle beállítást nem fogad el a készülék. Abba az esetben, hogyha leszakad a control plane-ről, tehát leszakad a a Mobility Masterről, akkor lehetőségünk van kapcsolni a Disaster Recovery módot, és ebben az esetben a készüléken is tudunk konfigurációs parancsokat kiadni. Tehát erre is gondoltak. Egyébként, mivel minden készülék, tehát általában a routing nem egy irányú, mindig van valamilyen backup út, amivel meg tudják közelíteni a control plane-jüket, ezért ez az eset ez nagyon ritkán fordul elő, de lehetőség van rá, tehát előfordulhat, viszont erre van megoldás. Na, itt elrejtettem egy nagyon fontos apró pontot, hogy ugye a rendszernek vannak adminisztrátorai. Eddig az adminisztrátoroknak, vagy mondjuk a helpdeskeseknek voltak különböző jogosultságbeállításaik, hogy mit tehetnek egy rendszerbe. Most itt nem a rendszer nem egy eszközt akar, hanem már egy egész hálózatot. Tehát mihez férje hozzá mondjuk egy adott városba, vagy egy adott épületbe lévő helpdeskes vagy adminisztrátor, ezt külön meg tudjuk adni. Tehát amikor őket felvesszük, mint adminisztrátor a rendszerbe, akkor a FAS struktúrának a megfelelő szintjét meg tudjuk adni, hogy ehhez férnek csak hozzá. A többi számukra nem létezik. Tehát nem tudják kiadni a CD parancsot, hogy oda akarnak bele navigálni, nem fogják látni a grafikus felületen a FAS struktúrába azokat az elemeket, amiket számukra nem engedélyeztünk, tehát tényleg mindenkinek a megfelelő hatásköre adott lesz a rendszerbe. Még pár szó magáról a Mobility Masterről, tehát erről az új eszközről. Elérhető virtuálisan és hardverbe. Sokan a virtuálisat tartják kedvezőbbnek, ugyanis a virtuális licensz az magában tartalmazza azt is, hogy tudunk backup Mobility Mastert is telepíteni. Tehát nem szükséges hozzá még egy licenszet vásárolnunk, ezt sajnos meg kell vásárolni. Ellenben a hardware esetében ugye vennünk kell még egy vasat. Tehát ez nincsen, ez a kényszer a virtualizált eszköznél. Egyébként teljesítményre, illetve hálózatra ugyanazt a funkcionalitást tudják. Ma jelenleg egy Mobility Master, de ez folyamatosan változik ez a szám, 10 000 eszközt tud menedzselni egy hálózatba. Tehát szép nagy kampuszokat, hálózatokat lehet építeni belőle. Még egy fontos változás van a rendszerben, ez pedig a licenszeknek a kezelése. Ugye mindig volt egy Licensing Master a korábbi rendszerekben, ez osztotta ki az egész vállalaton vagy szervezeten belül az eszközöknek a licenszeket, hogy ugye ki mennyi access pointot kezel. Ezeket most már centralizáltuk ugyanúgy a Mobility Masterre, tehát ő kezeli a rendszereknek a licenszeit, és lehetőség van licensz csoportokat kialakítani. Itt most csináltunk ugye példákat, hogy a kémiai tanszék, matematika tanszék, biológia tanszék, mindegyiküknek van valahány licensze, és ők gazdálkodnak a saját infrastruktúrájukban ezekből a licenszekből, holott egy darab control plane van. Tehát akár meg lehet oldani azt, hogy nem az egész szervezet közösködik a licenszekbe, hanem már eloszthatjuk az infrastruktúrán belül ezeket. Clusteringről pár szó. A nagyobb eszközöket 12 eszközig lehet klaszterbe szervezni, ez mondjuk egy 80 gigabites hardvernél ugye 960 gigabitet jelent. A kisebb eszközöket, illetve a VM-eket 4-4 darabot. Akkor ezen átugrom. Multizón kialakítás, ugye a több felhasználós vagy több szervezetes wifi. Itt a nagyon nagy előny az, hogy az access pointjaink layer 3 kapcsolatot létesítenek az infrastruktúra felé. Képesek arra, hogy egy csak adathálózatot szolgáltató infrastruktúrához kapcsolódjanak. Lesz egy primary infrastruktúra, ami vezérli az eszközt, monitorozza a hálózatot, figyeli esetleg a betérési kísérleteket, és lesz egy adatszolgáltató vagy több, ami pedig hirdethet hálózatokat. Egyetlen egy fontos dolog van, hogy ezekről a hálózatokról, amiket hirdetni akarnak az adatzónák, azokról ennek az eszköznek tudnia kell, sőt, szerepelni kell a konfigurációjában, hogy milyen SSI idejű hálózatot hirdetnek, és pontosan mi annak a kontrollernek az IP címe. Ez a rendszer ez olyan szintre fejlődött már, hogy már stabil release-t, tehát konzervatív release-t biztosítunk az ügyfeleknek. Ez hasonló a struktúránk, illetve a licenszerésünk, mint a Linuxnak, tehát a long-term supportot azt még konzervatív release-nek nevezzük. Már eljutott idáig a rendszer, tehát ténylegesen egy hosszú ideig, fél évig, akár 18 hónapig támogatott rendszerhez lehet hozzáférni. Van-e még esetleg egy kis időm, mert csúsztunk már az indulással is. Jó, akkor egy mondat. A 802.11 ugye a wifi szabványokat író IE testületnek egy új elnöke lett, ő a kollégánk, tehát a mi Chief Technology Officerünk, egy hölgy lett a szabványalkotó testületnek a vezetője. Egyébként még rajta kívül is számos kollégánk van, aki ebben a testületben, illetve más ilyen csoportban, munkacsoportban működik. Ezt, mivel megosztjuk a prezentációt, mindenképpen érdemes megnézni majd ezt a pár diát. Speciális csomagokat biztosítunk oktatási intézményeknek, mind magára az eszközökre, az infrastruktúrára, illetve a licenszekre, mind pedig a hozzájuk kapcsolódó támogatásra. Ezt egyrészt ugye meg lehet venni csomagba az eszközzel, másrészt lehet hosszabbítani később is. Mind van egy speciális árazásunk, akár egyéves támogatásra oktatási intézményeknek, mind még ezen kívül, vagy ezzel kombináltan 3-4-5 évre még nagyobb kedvezményt tudunk adni oktatási intézmények számára. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Aki még esetleg érdeklődik, ő neki még a többi apró részletet is majd el tudom mondani a szünetben.